Dórinak sikerült lenyomni a gombokat.
Sziasztok!
Sziasztok! Szép délutánt kívánunk nektek, ez itt a kettes szemrendszerben Humi Dórival és Veres Dórival. Vendégünk pedig ezúttal, ebben a gyönyörű, hát valahol havas, valahol esős délutánban, Gáspár Máté, aki
hát kulturális
néhány hete már az Örkény Színház
újigazgatójának
a címét kapta meg 2025-től, ugye? 2025-től, március 1-től.
Így van.
Ja.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
De valóban, ahogy a Dóri mondta, a kulturális menedzser lenne, hogyha lenne nálad, gondolom van egyébként névjegykártya, vagy
nincs.
Ha van, akkor azt írnád rá, nem?
Nincs, és mindig nagy bajban vagyok, amikor bárhova így meg kell mondanom, hogy mi is a titulus, vagy a foglalkozás, és nem maradhatunk ennél, mert a kultúrához van közöm, és valóban nem művészként veszek részt ebben a gyönyörűséges szcénában most már több mint 25 éve, hanem olyan emberként, aki segít művészeknek megvalósítani az elképzeléseiket, és mindenféle programoknak és projekteknek talpra állni.
Hogyha 25 évvel ezelőtt lett volna névjegykártyád, akkor nem tudom, akkor volt-e, de akkor már rá lehetett volna ezt írni, hogy kulturális menedzser? Tehát 25 évvel ezelőtt ez egy létező titulus volt?
Biztos voltak a szakmában néhány olyanok, akik így mutatkoztak be. Nekem nem jutott volna eszembe magamról ezt mondani, de például emlékszem, amikor először ilyen szakirodalmakat kerestem, hogy a színházi hogyan csináljunk színházat, hogy ezt, ennek milyen leíratai léteznek, akkor volt, és szerintem ez a 90-es évek második felében jelent meg, hogy a színházi producer, aztán volt egy ilyen könyv, és abban voltak az első ilyen tanulmányok, amiket lehetett arról olvasni, akkor már mindenféle gyakorlattal, háttérrel rendelkező komoly emberektől cikkeket arról, hogy is kell mondjuk a színházban producerként működni. Akkoriban ez tűnt egy ilyen gyűjtőfogalomnak, aztán ez az első ilyen szakirodalmi kísérlet, aztán a későbbiekben sokfelé cizellálódott, és aztán ma már mindenféle titulusokat, meg mindenfajta címkéket lehet erre a munkakörre ragasztani.
De te már akkor is kikölcsönöztél ilyen könyveket, amik erről szóltak? Tehát, hogy volt az a magad előtt felvázolt életútban valami ilyen célkitűzés?
Mindig is nagyon érdekelt, és aztán amikor viszonylag hamar, miután elkezdtem csinálni a dolgokat, és meghívtak, hogy tanítsak róla különböző egyetemeken és közösségekben, akkor persze meg el kellett kezdenem készülni. Tehát akkor ezért is volt bennem egy ilyen, nem is csak elsősorban a saját magam pallérozása miatt, hanem hogy úgyis nem itt mondjak a fiataloknak, vagy hogyan beszéljek hozzájuk úgy szakszerűnek tűnően, és akkor kezdtem elolvasni a különböző szakirodalmakat, meg szinte rögtön az elején, amikor belecsöppentem ebbe a szakmába, akkor olyan szerencsésen alakult a pályánk, hogy sokat jártunk külföldre, és ott pedig meg nagyon izgatottan mentem mindig könyvesboltokba, és néztem, hogy egyáltalán mi létezik, miket írnak, és kik írnak színházról, és hát rengeteg olyan anyagbirtokába juthattam így, ami hát nagyon felvillanyozó volt, és hát már csak amiatt is, hogy nem lehetett itthon hozzájuk jutni, vagy hát csak külföldi nyelveken volt elérhető, és akkor ezekből mind-mind próbáltam inspirálódni.
De ahonnan te jössz, mondjuk a családod, vagy a közvetlen környezeted, az egy ilyen inspiráló színházi kíváncsisággal rendelkező, meg egy ilyen művészi művészet felé érdeklődő család volt? Tehát feléd te művész szerettél volna lenni, vagy a színház érdekelt, és úgy kerültél a közelébe? Honnan jöttél?
Véletlenek sorozata, és persze biztos, hogy az indításnak is van ebben szerepe, de ha így vesszük, vagy amit kérdezel, azért én messziről, ilyen szempontból azért elég messziről indultam, mert a családban egyáltalán nem volt ez így bekódolva, tehát a szüleim egyáltalán nem művészeti pályán mozogtak, bár édesanyám rádiósként dolgozott évtizedeken keresztül a Magyar Rádió nagy korszakába, és ő vitt engem sokszor be magával a Polák Mihály térre, ahol mindenféle műsorokban szereplő művészekkel és híres és érdekes emberekkel is találkozhattam, és például emlékszem ilyen, tehát biztos ti is emlékeztek, volt egy csomó műsor, hogy a gyerekek szerepeltek, vagy kamaszok, mindenféle beszélgető műsorokban, és tudom én, Kovalik Balázssal ültem kisfiúként.
Gyerekhangonként.
Gyerekhangként, és beszélgettünk. De mondjuk a művészi pályáz szempontjából is, a művészet felé indítás szempontjából is ott volt egy ilyen meghatározó élmény a hatos stúdió előtt, amikor egyéb fellépésre készülő zenekar gitárossal kezemben nyomott egy hangszert, hogy 5 éves voltam, hogy játszak rajta, mert látta, hogy nagyon foglalkoztat a látványa a gitárnak, és akkor megdicsért, hogy milyen jól áll a kezemben, vagy valami ilyesmi, és akkor több se kellett, rögtön mondtam anyukámnak, amikor mentünk haza, hogy én gitározni akarok, én gitározni fogok, vegyünk gitárt, és akkor hát mondta, hogy jó, neki fogalma se volt, hogy ez miért jó a gitár, vagy hogy, de hát, hogyha szeretnék, akkor persze. És akkor így kerültem már 6 éves koromba a kerületi zeneiskolába, nem messze ide egyébként a 13. kerületben. És például ott, ami a zeneiskolai élményeim, ami aztán egészen egyetemig kitartott, hát az a komoly zene fele nagyon erősen terelt. És
hát akartam. Dóri kollega, Máté kollega.
Igen, nem énekeltem, legfeljebb csak iskolai kórusban, és aztán a zenei pályát, vagy a hangszeres pályát is hamar úgy elfelejtettem, mert voltak szerencsére olyan barátaim, akiknek nagyon komoly zenészek voltak a családjukban, és mondták, hogy figyelj, ez csak akkor érdemes csinálni, hogyha
figyelj, hagyd abba,
ha igazán jó vagy.
De ez gitár, tehát folyamatosan? Tehát maradtál a gitárnál?
Nem, aztán tanultam zongorezni, és aztán akartam zenekarba játszani, mert mint klasszikus.
Zongorával nehéz.
Az a nehéz, és akkor elkezdtem.
De gitárral is amúgy.
Nagyon. És sose volt bennem az a rock and roll feeling, tehát abban az irányban nem tudtam elindulni.
Pedig, hát ez később.
Az jól jött volna.
Jól jött, igen.
De helyette inkább oboázni kezdtem el, és azzal játszottam fúvós, meg ilyen zeneiskolai szimfonikus zenekarba, úgyhogy végül az oboázás az megadta ezt a...
Te is van még oboád?
...közös zenélés élményét. Nem, az, hát ez egy drága hangszer, tudod. Az,
vagy valamilyen fúvós.
Azt mindig az iskolából kölcsönöztem, és aztán, aztán vissza is kellett adni, úgyhogy nincs hangszerem. Aztán mindenféle, ugye a gyerekeim is hát legalábbis sokat látták ezeket, vagy hallottak ezekről a történetekről, és ki a maga módján próbált belekapcsolódni a zenei nevelődésbe, és a lányom, a nagylányom meglepő módon valahogy szintén az oboánál kötött ki.
Vagy nem meglepő módon.
Igen, de szóval nekem legalábbis váratlan volt, és nagyon örömteli, és most például, amikor már Németországban jár, egyetemre egyszer csak felajánlottak neki egy hangszert, egy vadi új oboát, épp ezzel hívott egy télen a karácsonyi szünet előtt, hogy itt van, és kapott egy bejáratos hangszert, és úristen, milyen öröm, és hogy akkor majd, amikor jön haza, akkor menjünk és csináltassunk benne rendes nádat. Úgyhogy ezért...
És ki fogod próbálni?
Hát, hogyha haza tudná csempészni valahogy az ottani egyetemi hangszert, akkor nagyon szívesen. Egyébként, amíg tanult ő is az zeneiskolában, volt olyan, hogy együtt léptünk föl.
Tehát, hogy azért nem évtizedektől teltek el, mióta
belefújtál. Elteltek az évtizedek. Ja, igen, hát azóta, hogy aktív a zenést abba hagytam, az már elteltek az évtizedek. De
mert egyébként ez visszajön, mint a bicikli. Szívesen. Nekem a cselló volt ilyen gyermekkoromban, és néhány éve vettem újra elő, és tulajdonképpen viszonylag hamar el lehet ugyanarra a szintre jutni, ahol az ember abba hagyta. Benne van az agyunkban,
azért,
meg a kezünkben.
De igen, én is, nekem a gitárom az megvan azóta, és néha elő szoktam venni.
Na én igazán erre a rádióba egy kicsit visszaugranék, hogy te kényszerből kellett, hogy bemenjél anyukáddal, mert hogy nem tudott rád más vigyázni, vagy te szeretted ezt a közeget, és kéretőztél oda?
Volt ilyen is, olyan is. Tehát volt, amikor kifejezetten az volt, hogy ülj le, mert én majd nem sokára jövök, és akkor tudta, hogy itt jó helyen vagyok, és biztonságos. Meg volt olyan is, amikor később már oda jártam iskolába, a Trefort utcába, és akkor egyszer azért jártam be, mert sokkal jó volt a menzája a rádiónak, vagy a
hát
pagodába.
Hát meg azért tök izgis közel.
És itt, hát így van, egészen így van. Tehát azért sokkal izgalmasabb, emberek között ebédelni az sokkal jobb volt, mint az osztálytársakkal. Igen,
ezeket a pagoda sztorikat mindig úgy irigylem, amikor veled egykorúak, akik akkoriban kicsik, fiatalok, gyerekek voltak, és ilyen felmenőkkel rendelkeznek, sok ilyen sztorit mesélnek, szóval ez egy ilyen benfentes ügy sajnos, hogy valaki bejuthatott a pagodába, és
meg én is ott.
Bár azért a mai viszonyokhoz képest azt gondolom, hogy elég sokan bejutottak, tehát azért ez egy széles benfentes kör volt, legalábbis így az emlékeim szerint nagyon sokféle ember.
És intenzíven fertőzött, szóval, hogy ezek szerint benned is nyomot hagyott, mert hogy te egyébként bölcsészkarra mentél aztán, ha jól tudom.
Igen. Hát az első egyetemi tapasztalatom azért színházi képzés volt, és az Párizsban végeztem az érettségi után, de utána valóban, amikor hazajöttem, akkor, akkor az ELTE-re jártam magyar-francia szakra, de akkor már nagyon benne volt azért a színház a hétköznapi életemben is.
Na és akkor ezt kéne valahol fülön csípni.
Igen, hogy azért ez mikor? Ez pont a rendszerváltás környékén történt, ha jól számolom, amikor te érettségiztél, ez akkor... Mi ez, 90?
Hát a 90-es évek 90. eleje, tehát, hogy akkor azért még nem volt annyira gyakori, hogy
valaki
Párizsba egy lehet menni
tanulni.
Igaz,
tanulni.
Hogy akkor nyíltak meg nyilván a határok, a kapuk,
pontosan.
De azért ez egy ilyen, hát én talán kicsit későbbi vagyok, de hogy emlékszem, hogy akkor is voltak lehetőségek, cserediák lehetőségek, de hogy nehéz volt azért hozzájutni, meg nehéz volt, bürokratikus volt azt gondolom elérni azt, hogy az ember kijusson egy fél évre, évre.
Hát azokban az években pont tényleg ebben a kegyelmi időszakban voltunk, amikor megtörtént a nagy nyitás, a fal leomlása után, és egy valódi őszinte nagy vonalú és nagy lelki odafordulás volt a kelet-európai államok irányába, és én csak arra emlékszem, hogy a francia intézetben, ami már akkor is ott volt, ahol jelenleg kellett mennünk felvételizni, és a felvételi az során elénk tettek egy ilyen dossziét, mai napig emlékszem, egy ilyen kék, fehér alapon kék betűkkel sűrűn teleírt papírhalmaz volt, és abba kellett mindenféle ilyen választásokat tenni, hogy te hova akarsz menni, és ott ültünk, és tényleg hihetetlen volt, hogy föl volt sorolva gyakorlatilag az összes francia egyetem, és mint a lottószelvényen x-elhettél, hogy melyik számodra az izgalmas és szimpatikus, és aztán persze volt némi ilyen nyelvvizsga jellegű.
De akkor te franciát tanultál.
Én franciát tanultam.
Francia szakos volt az egyetem.
Vagy
a gimniben.
A gimniben, igen. Tehát én egy középfokú francia nyelvvizsgával és egy OKTV 10. helyezéssel végeztem a középiskolát, aminek révén bent is voltam az egyetemen az akkori szabályok szerint, a tanulmányi verseny miatt. De ami ennél sokkal meghatározóbb volt, hogy pont egy ilyen diákcserén vettünk részt a második gimnázium után egy francia faluba, a kisvárosba, és nekem az volt az első nyugat-európai utazásom.
Ez biztos sokkoló lehetett.
És az egy igazi pozitív kultúrsok volt, és onnan jöttünk úgy haza, néhány barátommal, osztálytársammal, hogy hát ez a Franciaország, ez egy földi paradicsom, és hát ha ilyenek a franciák, akkor nekünk oda vissza kell menni, és gyakorlatilag a két utolsó évünket az erre való készüléssel töltöttük, hogy mi általánoztuk, hogy oké, ezt az érettségit még megugorjuk, és aztán irány Franciaország.
Ja, hogy te úgy gondoltad véglegesen?
Nem. És pont a felvételi miatt, mert akkoriban még az volt a szabály, hogy 2 évet lehetett halasztani, lehet, hogy most is így van itteni egyetemen, tehát hogyha fölvettek, és nem kezdted el, akkor 2 éved volt, hogy ne veszítsed el a felvételit, úgyhogy bennem, aki már akkor is, tehát a pragmatikus agyam is működött a kalandvágyó mellett, hogy tudtam, hogy oké, akkor én 2 évre kimegyek, és akkoriban az alapképzés, amíg ez jóval Bologna előtt vagyunk, az 2 éves ciklusban volt, és mondtam, hogy na ez pont kapóra jön, akkor ezt a 2 évet eltöltöm Párizsban, és utána jövök haza.
És mi alapján választottad ki pont ezt az egyetemet, ahova mentél?
Hát a lottó.
ez lett az ötös.
Szinte.
Szorban után ez volt a másik.
Tudom, ez a Párizs 8-as, tehát a 8-ast kellett a párizsi. Ugye az 1-es az a Szorbon, és akkor így tovább 2-es, 3-as. És a 8-as egyetem, nem is emlékszem már, hogy ezt valaki ajánlotta, vagy mindesetre nagyon jól belehúztam, mert ez egy Saint-Denis nevű külvárosban, egy északi külvárosában van Párizsnak ez az egyetem, ami már akkor is egy hatalmas kampusz volt, és amikor megérkeztünk, egy ilyen 30 ezer diák járt arra a kampuszra, és ugye ahhoz képest, hogy Magyarországon elképzelsz egy egyetemet, vagy akár ismered, amikor egy ilyen kampuszra megérkezel, az tényleg döbbenetes, ráadásul.
Külön város, ugye?
Hát egy teljesen külön város, saját belső közlekedéssel, meg infrastruktúrával, és majd főleg hát 91-ben hatalmas élmény volt, hogy az a színessége, az a sokfélessége, az a heterogenitás a fiataloknak, tehát ugye ez akkor is már egy nagyon-nagyon nemzetközi És hát a franciák is nagyon sokfélék voltak, és sokszínűek, és ez egy különösen liberális intézmény volt, és egy különösen izgalmas külváros, mert ez, hát hogy az északi, Párizstól északra fekvő külvárosok többsége egy kommunista önkormányzat alatt, tehát ez még sokáig a 2000-es évek elejéig nagyon sok helyen kommunista önkormányzatok voltak, amik különösen favorizálták a felzárkóztatást, a befogadást, az esélyegyenlőséget, és ez nagyon erősen érződött az egész városkának a hangulatában, úgyhogy egy nagyon, nagyon szabad, nagyon vad, nagyon helyenként hippi élet volt.
Fertő, ez egy fertő komolyan. Egy 18 éves kelet-európai srác hogyan élt ezen a kampuszon, azt Dórira nézve,
még
azt gondolom, hogy
egy picit.
Még elmesélheti,
igen, mert most
idővel zsonglörködünk.
Bingiztem nektek valamit, hogy még kapjunk egy pár percet a hírek.
Szóval, hogy te oda becsöppentél, és hogy elmondod, tényleg addig nem találkoztál ilyen sokszínűséggel, diverzitással. Rád hogy néztek? Fura bogár voltál?
Nem, ott valahogy én azt éreztem, hogy minden, tehát nálam sokkal furcsábbak is voltak, én azért egy olyan viszonylag könnyen kategorizálható.
Bocsánat, a furabogárságot csak az
alapján gondoltam,
hogy igen, a vasfüggöny mögül.
Ja, igen.
Éppen, hogy csak kiszabadult
nagyon,
fiatal.
Tehát ez nagyon érdekes volt nekik, igen. Tehát azért sokat kérdeztek, meg örültek annak, hogy mi is megérkeztünk, és hogy ott vagyunk, és hogy van egy, tehát ez akkor ez valóban egy téma volt, és még sokáig téma volt, amikor az első ilyen komoly európai szakmai együttműködéseket megélhettem mondjuk egy 8-10 évvel később. Ez még akkor is kitartott, ez a fajta őszinte lelkesedés a nyugat-európai francia, német, holland, brit partnerektől, hogy
tárt karokkal.
Igen, hogy találkozzunk, és hogy itt vannak tehetséges emberek, vagy képességes, érdekes emberek, akikről sokáig nem tudhattunk, vagy nem volt közvetlen tapasztalatunk, élményünk, és most pedig itt vannak, és dolgozhatunk együtt, és hogy ezt let's go, ezt használjuk ki. És hogy ez nagyon erősen áthatotta már ez az egyetemi részt is, ahol mondjuk annyiban meg speciálisabb volt, hogy ott aztán mindenhonnan jöttek emberek, tehát és mindenkinek meg volt a saját másságának a története, és a színház csinálás, mert ennek gyakorlati elemei is voltak, nagyon sokat játszottunk is együtt, az mondjuk ilyen szempontból egy ideális terep arra, hogy ne csak beszélgessünk, hanem tényleg jobban meg is ismerjük egymást.
Azóta is ugye gyakorlatilag az összes munkád során intenzívek a külföldi kapcsolataid. Mikor tűnt ez el, ez a nyitottság felénk? Mert azt mondtad, úgy fogalmazni, hogy akkor még nagyon ott volt.
Igen, hát már a 2000-es évek második felébe átterelődött a fókusz. Én elég sok ilyen nemzetközi konferencián, szakmai találkozón is szerepeltem különböző minőségben, és megdöbbentő volt például Párizsban ilyen hivatalos előadásokon meghallgatni azt, hogy mondjuk a francia intézetek, vagy az Alliance France ezeknek a hivatalos politikáját hogyan hangolták át, és tűnt el mondjuk ez a érdeklődés a közép-kelet-európai iránt, és mentek át sokkal inkább Kínára, vagy a közel-keletre, vagy egyéb helyekre, amik konkrétan ugye azt is jelentették, hogy magukat az ide allokált forrásokat és támogatásokat, embereket, infrastruktúrát is kivonták és áttették másfelé, és ez megtörtént a briteknél, megtörtént a németeknél is.
De szerinted ez egy természetes folyamat, mert elvesztettük tehát azért vesztették el az érdeklődésüket, mert megismertek minket, és...
Ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen felderítés, tehát igen, lehet, hogy minket már tudnak, és akkor mennek tovább oda, ahol
hát vagy nem hoztuk
tudnak.
Azt, amit elvártak. Hát
meg azt is gondolták, hogy mi jelen voltunk egy területen mondjuk intenzíven 10-15 éven keresztül, és akkor innentől már oldják meg maguk. Tehát ez is nagyon sokszor benne van, hogy mi megpróbáltunk nektek segíteni, vagy megpróbáltunk veletek együttműködni annyit, amennyit lehetett. Ugye ez az Európai Egyesülés, ez arról is szól, hogy hát valahogy közelebb kerültünk egymáshoz, vagy hát mondjuk én inkább úgy szeretném mondani, hogy nekünk valamennyire sikerült megismerni a nyugati sztenderdeket és azokhoz fölzárkózni. Na hát, ha ez valóban sikerült, akkor most már ti magatoktól is jobban boldogultok, vagy egymással. És az is biztos, hogy persze vannak olyan nagy politikai, meg stratégiai érdekek, amik sokkal inkább a kelet felé fordították a nyugati államok figyelmét, és ez kevésbé szól rólunk.
Innen fogjuk folytatni Gáspár Mátéval, aki kulturális menedzser és az Örkény Színház új kinevezett igazgatója.
2025-től?
2025-től, de hogy addig mi történik, majd természetesen erről is beszélünk vele. Maradjatok velünk!